Tehát 1 Tesszalonika 1:5. Mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes meggyőződéssel, amint tudjátok is, hogy milyenek voltunk közöttetek, ti értetek. Imádkozunk. Köszönjük, Úr Jézus, a te drága szent ígédet, amit adtál közénk. Köszönjük, hogy ez az egyetlen biztos pont a mi életünkben, a te kijelentésed, a te szereteted, amiben közölted velünk, hogy az Atya kegyelméből te eljöhettél a földre, hogy a halálod által megszabadíts bennünket a bűneinkből. Úgy köszönjük ezt a nagy kegyelmet, és köszönjük, hogy ezzel a szeretettel és kegyelemmel veszel mindannyiunkat körbe. Kérlek, áld meg a mai ige hirdetést, áld meg az igédet, bárhol is szólják a mai napon ezen a földön. Küldj üzenetet a te szolgáidnak, és készítsd fel a szíveket arra, hogy meghallják a te szavadat, befogadhassuk, és ne csak halljuk a szavadat, hanem meg is cselekedhessük azt, és gyümölcsöt teremhessen a mi életünkben. Így kérünk, hogy áld meg ezt a gyülekezetet is, légy itt közöttünk, és te szenteld meg a mai napunkat, a vasárnapunkat, a 7. napot.
Amen. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, és hadd kezdjem egy személyes résszel, egy kis dilemmámmal, amivel ide érkeztem a testvérek közé és vendégeink közé. Amíg itt voltam Budapesten, addig megszoktam azt, hogy abból készülhetek, ami az én kis veszőparipám, vagy amit Isten szívemre helyez. Győrbe viszont ott minden alkalom előre be van osztva. A János evangélium most éppen a Péter levelét olvassuk, és akkor azt kell hirdetni. Na most egyik nehezebb, mint a másik. Mindig úgy van az ember, mint az adásvétel a lakásnál, hogy mindig azt gondolja, hogy az a jobb, amelyik a másik oldalon van. És hát mire megszoktam ott, és megszerettem ezt, hogy miről kell szolgálni, most megint bajba voltam, hogy hát most megszabad a pálya, mit mondhatok én most? És hát inkább kis magyarázatot szeretnék adni, hogy miért ezt a témát hoztam, hogy evangélium továbbadása, de hogyan. A reggeli csendességünkben olvastuk együtt a reggeli igét, és ott volt ez az 1 Tesszalonika 5, és akkor befészkelte ez az ige a szívembe magát, hogy hát ez egy milyen érdekes kép arról, hogy nem csak arról beszél Isten igéje, hogy adjuk tovább az evangéliumot, hanem egy kicsit, mintha részletekbe engedne betekintést Pál, hogy ezt ők hogyan csinálták. És utána olvastam a levezőlőlistát, és ott eldőlt a szívembe, hogy ez a téma. Józsi írja, hogy az anyák napjára való tekintettel az evangelizáció el van tolva erre a vasárnapra, és nem azért, hogy ez előkészítené az evangelizációt, de valahogy a szívemben úgy együtt zengett az, hogy hát akkor tényleg erről kéne beszélni, mert aztán ennek a témája, amit itt vázlatosan is írtam, majd talán menet közben jobban is kiderül, hogy igazából nem a Márknak a feladata ez csak, hogy szólja Isten igéjét, és idézi ebbe, azon legyen a hangsúly, hogy ő mit mond, és ha ő jól beszél, akkor lesz eredmény, és hogyha a többiek csak ottan, mint nézők ülünk, akkor hát valami más is történhet, és azt gondolom, hogy Isten igéje valamit talán elrejt, és leginkább az én szívemben, mert én egy kicsit olyan félénk vagyok ezen a téren. Úgy már voltam én is Isten igéjét hirdetni, valahol megkértek, hogy beszéljek Isten igéjéről, az evangéliumról, úgy sokkal könnyebb. Én azt hiszem, de úgy gondolom, hogy mindegyikünknek a feladata az, hogy az evangéliumot valamilyen módon továbbadjuk, és erről szeretnék egy pár szót majd ejteni. No, akkor itt ez a Tesszalonikai levél, akkor talán azzal hagyd kezdjem egész röviden, hogy ugye Pál apostolnak a második missziós útjának az elején vagyunk, amikor ugye Filippiből el kell nekik jönnie, egész közel van Tesszalonika Filippihez. Majdnem jártam Filippibe, Tesszalonikába jártam, 92-be, egy nagyon helyes kis város, olyasmi, mint Budapest, csak ugye nem folyószegélyezi, vagy szeli ketté, hanem a város szélén ott van a tenger, és egy nagyon szép hegy, amire ugye állítólag oda fölmentek a komoly hívők, és várták az Úr Jézust, és a 2. Tesszalonikában, meg az 1. Tesszalonikában, és arról beszél Pál apostol, hogy hát jobb lesz, hogyha neki állnak dolgozni, mert az is feladat. Ugye, és de ez nagyon kedves kis közösség és gyülekezet, de úgy történelmileg azt kell látni, hogy az Pál apostol idejében egy nagyon viharos evangelizációk voltak, és látjuk, hogy Filippiből is egy börtönből szabadultak, hogy így mondjam, és amikor eljöttek Tesszalonikába, innen is, hogy így mondjam, eltanácsolták őket. Tehát úgy tűnik, minthogyha az eredmény azért nem lett volna olyan sima, vagy különleges, ám bár majd olvasunk erről is. Azt látjuk, hogy Pál apostol először elmegy, ahogy szokása volt, a zsinagógában, és ott hirdette az igét. És a Tesszalonika Aktusa 17-ben nagyon tömören leírja, hogy mit mondott Pál apostol. Nagyon szöveget kiemel, vagy lényegre törően azt hirdeti, vagy azt mondja, hogy magyarázta és bizonyította, hogy Jézus Krisztusnak szenvednie kellett, fel kellett támadnia, és hogy ez a Jézus a felkent, a messiás. Nyilvánvalóan a zsidóknak ez kellett elsősorban magyaráznia, és hogy mondjam, az evangéliumot ilyen mértékben továbbadni, de úgy látszik, hogy abban a városban mások is, tehát akik nemzetbeliek voltak, vagy pogányok, azok is elmentek a zsinagógában, és hallották az Isten igéjét. És idézőjelben szeretném csak mondani, hogy mi lett az eredmény, hogy így kezdődik ez a beszámoló Lukács tollából, hogy néhányan lettek hívővé. És azt hiszem, ez bátorítás lehet mindenféle szolgálatra nézve, hogy Isten országában elsősorban nem az eredményekben mérjük le, hogy mi az Istentől való, hanem a megbízással függ ez össze, és azzal a hűséggel, ahogy megtesszük vagy nem tesszük meg azt a feladatot, amire Isten bennünket felkért. Utána viszont azt mondja az ige, hogy igen sok görög, hát ugye ez egy kicsit megfoghatatlan szám, és valamint sok előkelő asszony. Tehát úgy tűnik, hogy ez az evangélium továbbadása a cél közönséget nem lesz fel. De az Isten munkája valamilyen különleges. Hogy mi elgondolunk valamit, hogy kinek szóljuk, és mondjuk, és szolgálunk, és talán másoknak a szívében kapunk visszajelzést, vagy Isten kap visszajelzést arra, hogy mit tesz az ő igéje. És ugye mindig azt kell, hogy bátorítson bennünket, amit a Ézsaiás 55-ben olvasunk, hogy az Istennek az igéje, ami kijön az ő szájából, az nem hiába. Az meg fogja cselekedni, amit ő akar. Hogy mikor? Ezt nem tudjuk. És szerintem ez nekünk talán a legnehezebb, mert mi azt szeretnénk látni, hogy az gyorsan, hatékonyan eléri azt a célját, amiért küldte. Nyilván ez is a reménységünk, hogy Isten igéje ilyen, de ha belegondolunk a mi szívünkbe, hogy hogyan lettünk mi, akik itt vagyunk, Isten gyermekei, nagyon kevesen tehetik föl a kezüket, azt hiszem, akik egy evangelizációra úgy döntöttek, hogy az Úr Jézusai lesznek. Annak sok-sok előzménye volt. Egyszer Cseri Kálmán testvér mondta azt, hogy amikor valaki őt megdicsérte, hogy hát megtért valaki nála, azt mondja, nem tudjuk Isten munkáját. Lehet, hogy az a ige, amit én mondtam, az már csak egy utolsó csepp volt a pohárba. És mennyi cseppet tettek bele testvérek, hívő emberek előtte, arról fogalmunk sincs. És ez is jó dolog, hogy nem a mi feladatunk eldönteni, hogy milyen eredményt ki ért el. És igazából tényleg nem is az eredményét hoztam ezt a témát, hanem ami engem különösen megfogott, ez a munka vagy szolgálatnak a csoport jellege. Illetve ez a másik gondolat, amit már említettem, hogy Pál apostol enged betenkinteni abban a részletben, ahogy ő gondolja, hogy az evangéliumot lehet szabad és jó továbbadni. Az első ilyen gondolat az, hogy élő beszéd az, amit továbbad Pál apostol. Tehát magyarul azért azt mondom, hogy az evangelizációnak vagy az ige továbbadásának szinte elengedhetetlen része az, hogy az ember megszólaljon. Ugye a Róma 10-ben beszél arról Pál apostol, hogy hogyan megy az evangélium egyik emberről a másikra, és annak a csak egy igé részét, a 17. versét szeretném idézni. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten vagy Krisztus beszéde által. Tehát, hogy ez elengedhetetlen része az evangélium továbbadásának. Maga az Úr Jézus Krisztus mondta az Aktusában, ugye ez nem tévedés, mert Aktusának az eleje az még az Úr Jézusnak a földi létének az utolsó pillanatait még azért megörökíti, és mielőtt ugye ő elment, az első rész 8. versben azt mondja a tanítványainak, és ez mindenkire vonatkozik, aki az ő tanítványa lett azóta is, hogy tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Itt egy nagyon érdekes gondolat merül föl. Itt ugye nem azt olvassuk, amit Pál tett a zsinagógában, hogy magyarázta és bizonyította, hogy Jézus a Krisztus. Itt az Úr Jézus azt a bizonyság, azt a lehetőséget mondja minden tanítványának, hogy olyanoknak kell lennünk, mint bíróságon a tanúnak. Azt kell mondani, amit láttunk. Nem azt kell mondani, amit mi értelmezünk, amit mi kikövetkeztetünk, hogy hogy lehetett, mint lehetett, meg miért volt, hanem mit láttál és hallottál. Ugye azt hiszem, ha jól emlékszem, János apostol mondja, hogy amit láttunk és hallottunk, azt adtuk tovább. Szóval nem kitalált mesék, nem egy élményekre fölépített hit, hanem amit láttunk és hallottunk. Ezt Péter is mondja, hogy mi magunk voltunk azok, akik ott voltunk a megdicsőülés hegyén. Tehát, hogy nyilvánvalóan az apostoloknak volt egy egész különleges feladatuk a kereszténység kialakulásában, a tanúságtételnek az a része, akik találkoztak az Úr Jézussal. Ugye milyen nehéz volt Pál apostolnak a bizonyságtétel a többi apostolhoz képest, mert ő nem találkozott az Úr Jézussal, vagy nem tudunk róla, hogy találkozott volna az Úr Jézussal, és legfőképpen nem volt az ő tanítványa. És mégis olyan kijelentéseket kapott, amire azt lehet mondani, hogy igaz, amit ő mondott, hogy Isten többet munkálkodott ő rajta keresztül, mint a másik 11-en keresztül. Tehát valahol valami különleges Istennek a munkája, de úgy gondolom, hogy itt nagyon nagy hangsúly van azon, hogy tovább kell adni. Én egyszer kerültem egy olyan bizonyságtételbe, amiben nem gondoltam, hogy bizonyságtétel az, amit én teszek. Arról szólt a történetet, egy kicsit le kell porolni a történetet, az igaz, mert katonaságnál volt ez ezelőtt sok évvel, talán pont 40 éve, majdnem 30-at mondtam, mert 73-ban voltam katona, 75-ig, és ebédnél kígyózó sorát a tárcákkal a kezünkbe, és valaki kérdezett tőlem valamit a Bibliából. És én válaszoltam, és akkor egy ember, két ember, és végül egy kis kör alakult ki, míg onnan értünk a ebédosztó helyhez, és kérdezgettek a Bibliáról, és hát abban az időben azért mondjuk nem volt egy ilyen egyszerű dolog a Bibliáról beszélni, de valahol azt vettem észre, hogy a bizonyságtétel kellős közepén vagyok. Észre se vettem. De úgy örültem neki, hogy Isten igéjét ilyen természetes módon, ne, idézőjelben nem tudatosan, hanem kérdésre válaszolva megtettem. Aztán az evangélium továbbadásának nekem ez volt egy kicsit egy mindig ilyen menekülő sávom, amit Péter mondott, hogy mindenkinek ugye készek legyetek számot adni a bennetek levő reménységről. Ugye mindig arra vártam, hogy majd megkérdezik. Hát ez is egy jó dolog, abba se sikerült helytállnom. Tehát egyszerűbb Isten igényének minden, felajánlását komolyan venni, szabad hirdetni, mint tanú, szabad magyarázni és bizonyítani, és szabad válaszolni, ha megkérdeznek. Nincs menekvés. Jó értelemben. Tehát, hogyha bennünket megfogott az, hogy mitől szabadított meg az Úr Jézus, akkor bármelyik vonalon szabad ebben a kérdésben megszólalnunk. És itt egy rövid megjegyzést szeretnék ezzel az élő beszéddel kapcsolatban, ide írtam föl magunknak, hogy itt ezt a megjegyzést olvassuk a Pál apostoltól, hogy a mi evangéliumunk. És ez olyan érdekes, hogy ez Tesszalonikára igaz. A 2. Tesszalonika 2.14-ben is azt mondja, erről a mi evangéliumunkról beszél. Ha visszalapozunk a római levélben, ott pedig arról beszél, hogy az én evangélium. Én itt most nem azt mondom, hogy ez a két evangélium más, hanem a közlés formáját szeretném kiemelni. Hogy Pál nem azt mondta, hogy én idejöttem, én az isteni kijelentéssel bírok, hallgassatok meg, térjetek meg és menjetek tovább. Ő arról beszél, hogy ez a munka, amit ők végeznek, az a mi kategória. Ez onnan is kiderül, hogy utána azt olvassuk, amikor ezt a igehirdetést nagy valószínűséggel a lényegét ő tartotta meg, akkor azt olvassuk, hogy csatlakoztak a hívők Pálhoz, és Szíláshoz, tehát a munkatársához. De igazából én nekem az a meggyőződésem, vagy feltételezésem, nem is tudom, hogy mondjam, hogy ez a mi evangéliumunk arról beszél, hogy az a kis munkacsoport, az a kis szolgálócsoport, aki ezt tette, az beszélhetett Pál apostol, mint a, ennek a vezetője, úgy, hogy ez a miénk. És ezt szeretném a mai délutánra és mindenféle evangéliumra tenni, hogyha egy gyülekezet evangelizációs alkalmat tart, akkor nyugodtan vegyük ezt minek, hogy ez mit csináljuk. És úgy gondolom, ezzel nem akarom Márknak a felelősségét lejjebb szállítani, hanem inkább a többiekét, a testvérekét, hogy bevonódjunk mindnyájan, valamilyen szinten. Mert már ott bevonódunk egy szolgálatban, hogy hívünk valakit, vagy nem. Bevonódunk azzal, hogy ott áll valaki az ajtóba, és hogyan köszöntik, hogyan szólítják meg, vagy mindenki hagyja, hát itt volt, nem baj, majd csak lesz vele valami. Hanem, hogy sokan arról tesznek bizonyságot, hogy milyen jó dolog az, amikor valaki megszólítja, valaki érdeklődik utána, vagy beszél, kérdez tőle két mondatot. És lehet, hogy nincs köze az igéhez közvetlenül, de a szívtől szívig kérdéshez viszont rendkívül sok köze van. Aztán ott lehetnek azok a testvérek, akik nem tudnak eljönni, vagy egyáltalán nincsenek is ilyen közelben, hogy ezt a szolgálatot végezhessék, és akkor lehet imádkozni. Mint amikor az egy nagynénikém 86 éves volt, és azt mondja, Gyuszikám, miért tart itt engem az Isten? Hát mondom, Juliska néni, hát már lehet, hogy nem tetszik tudni művelni a kertet, nem tud már főzni, de imádkozni tud. Hát én már csak imádkozni tudok, Juliska néni. Az nem csak, azt tessék elfelejteni. Az nagyon nagy dolog, hogy imádkozik, és azt meg is érezte a család, a gyerekek is, hogy milyen hűségesen hordozta, de ő azt gondolta, hogy ez csak imádság. Én azt gondolom, hogy ez a miben nincsenek alá és fölé rendelt szerepek, mert Isten mindenkit a maga helyén, hogy így mondjam, a neki kiosztott talentum szerint ítéli meg. Tehát itt nincs egyen formula, aminek alapján megítél bennünket az Isten. Azért ez a mi evangéliumunk azért nekem arról is beszélt, nem tudom, hogy ezt jól értelmezem-e, hogy nagyon nagy összhang lehetett Szilász és Pál apostol között. Tehát nem az volt, hogy az egyik ebbe az irányba húzott, a másik abba az irányba, aztán majd a hallgatók összefésülték, ha tudták. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, és úgy gondolom, hogy összhangban voltak az ige hirdetésükben, de a hitük gyakorlásában is. És azt hiszem, hogy ha még igazából tudunk pluszt hozzátenni, az az, amilyen egységben van egy gyülekezet. Ha egységben van, ilyen értelemben, szeretetben, nem egyformaságban, akkor sokkal hatékonyabb. Szerintem az az evangélium, az az ige, mert érdekes módon az Úr Jézus azt mondta, a János evangélium maga kétszer megemlíti, a főpap imádságában kiemelten, hogy arról fogja fölismerni ez a világ, hogy már mint a Jézus Krisztust az Atya küldte, nem akkor, hogyha rendkívül jól megmagyarázzák a Bibliát, hogyha rendkívül jó evangéliumot hirdetnek, hanem arról, hogyha egymást szeretni fogják. Döbbenet ez a nem közvetlen magyarázat, ez a nem közvetlen hatás, ami eléri a másik szívét, és ez nem egy kalmár szellem, nem egy ilyen, na hát megcsináljuk, amit az Isten mondna, aztán megadjuk, mi lesz belőle. Hanem ez egy isteni elv, hogy a szeretet, ha az ott van közöttünk, akkor az az evangélium is sokkal könnyebben éri el a másiknak a szívét. Aztán csak egyetlen egy gondolatot szeretnék említeni, mert azért nem volnék teljesen igazságos az igéhez, ha nem mondanám, hogy van olyan, amikor nem kellenek a szavak. Én ezt úgy mondanám, hogy sokszor nem kellenek a szavak. És ugye biztos kitaláltak a testvérek, az 1 Péter 3:1-re gondolok, amikor egy hívő asszonynak, de gondolom ez férfire is igaz, hogyha hitetlen a házastársa, azt mondja, hogy úgy kell neki élnie a családban, a házasságban, hogy szavak nélkül is megnyerje. Ez nem azt jelenti, hogy soha nem mondhatja el, de a legnehezebb, én azt vettem észre éppen Biatorbágyon, ahol elég sokszor megfordultam, hogy főleg a hölgyek küldik a férjet, és ha szerdán telefonálnak, hogy megtértél-e már. Tehát ez igazából nem olyan jó. Szóval csoda, hogy eljönnek arra a hétre sokszor, mert Mert az a nyomás alatt vannak, hogy nekik meg kell térni. És az ige azt mondja, arról akar meggyőzni bennünket, hogy nem a szavakban van az erő. És ezért nagyon csodálatos, és hogy mondjam, nekem úgy fölhívta magára az ige a figyelmét, hogy amikor Pál apostol azt mondja, hogy nem csak szavakban áll. És ez nem egy degradált gondolat, hogy a szavak az nem kell, hanem hogy ez kell, nagyon kell, de mi van még ezen felül? És ezen felül, ugye ami a vázlaton is van, azt mondta a Pál apostol, hogy erővel vagy más fordítás szerint hatalommal is hirdettük az evangéliumot köztetek. Nekem egy olyan ige jutott eszembe a 2 Timóteus 1.7-ben, ami úgy szól, hogy mert nem a félelemnek a lelkét vagy szellemét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és józanság lelkét. És ez az erő, ez nem úgy van, mint a konditeremben, hogy lejárunk, és minél többet lejárunk, annál erősebbet veszünk, és kockásítunk itt-ott-amott, hanem valami másról szól ez a dolog. És még azt is mondhatnánk, hogy Pál apostolnak valami különleges ajándéka volt, meg Péternek is, és az apostoloknak is az evangelizációra, és nekik szükség volt erre, de úgy gondolom, hogy nekünk is szükségünk van erre az erőre és hatalomra. És a hatalmat nem a politikai értelemben értem, hanem azt, amikor az Úr Jézust meghallgatták a kének, akit az írástudók kiküldtek, és ezek ott teljesen le voltak bilincselve, és hát hogy nem tudtátok elfogni, hogy nem tudtatok vele valamit csinálni, hát azt mondták, hogy úgy beszél, mint akinek hatalma van. Hát hogy van ez? Van olyan hatalom, ami nem az erőben, a fizikai erőben összpontosul? Van. És hogy vajon, amikor mi bizonyságot teszünk, akkor ez az erő megjelenik-e? Ami nem ledönti a másikat, hanem azt a isteni erőt képviseli, amivel a másiknak a gondolkodását meg tudja változtatni. És azt gondolom, hogy ezért az erőért kérhetünk minden egyes evangéliumi alkalomért is, hogy adja ezt az erőt az Isten, hogy másikat meg tudja győzni. Én ezért ettől függetlenül úgy érzem, mint Isten gyermeke, aki már lassan 50 éve tudatosan élek ezen az úton, hogyha én egy evangelizáción vagyok, én mindig megerősödök. Én érzem úgy, hogy kapok. Pedig hát én nekem már elmondták előttem, meg én magam is annak alapján döntöttem Krisztus útja mellett, és valahogy megteltődik az ember szíve örömmel, amikor a szabadulásról, az ígéről van szó, amivel az Úr Jézus az embereket magához hívja. És itt ennél a mondatnál már úgy érzékelem, mintha nem csak tanúságtételre hívna az Úr Jézus, hanem egyfajta átgondolása annak, hogy ne idézőjelben, mert én már voltam úgy munkahelyen, hogy na csak tudjam le. Nekem nem mondja senki se, hogy én nem mondtam el a bizonyságtételt, és úgy kipréseltem magamból. Egyik munkahelyen, ahol x-edik munkahelyen, ahol munkát végeztem, ott viszont kaptam egy nagyon pozitív visszajelzést, ami egyben egy kis elmarasztalás is volt. Egy heti munka után, amikor meg se szólaltam, mert úgy gondoltam, hogy nincs itt ennek az ideje, nem azért vagyok ott, hogy dolgozom, egyik kollégám azt mondja, te Gyula, te hívő vagy. Igen, te ezt miből veszed? Hát azt mondja, ahogy beszélsz, ahogy forgolodsz, na akkor mondom, akkor itt már bizonyságot kell tenni. Hála Istennek nem fordítva volt, hogy megkérdezte, hogy te hogy vagy, hogy hívő vagy, mert hát amit csinálsz, az nincs köszönő viszonyba vele. De azt gondolom, hogy sokszor úgy kipréselem magamból, hogy nehogy az legyen, hogy hát nem mondtam el, de abban nincs erő. Abban csak egy letudás van. Vajon van-e ilyen az életünkben, ezt mindenki saját maga tudja eldönteni. Aztán a harmadik gondolat itt az, hogy szent lélekkel vagy szent szellemmel. Én úgy gondolom, hogy Pálék bizonyosak voltak afelől, hogy a bennük munkálkodó szent lélek által végzik ezt a szolgálatot. Ráadásul a Pál apostolnak a megbízása is erre szólt. Ugye angyal hívta őt, vagy egy álomban egy angyal hívta őt, vagy egy férfi Macedóniába, Európába, hogy hirdesse az evangéliumot. De azt gondolom, hogy isteni megbízás alapján és isteni meghívásra tette ő ezt, és azt gondolom, hogy ezt mi is gyakorolhatjuk, vagy kérhetjük Istentől ezt az erőt, vagy ezt a bizonyosságot. Aztán a negyedik, ott azt olvassuk, hogy teljes bizonyossággal, vagy egy fordításban azt olvastam, hogy teljes meggyőződéssel. Én úgy gondolom, hogy egy másik embernek bármilyen gondolatot úgy tudunk átadni hitelesen, hogyha nagyon bizonyosak vagyunk benne, amit mi hiszünk, ami mellett mi kiállunk. És úgy gondolom, hogy van egy másik oldala is, hogy nincs bennünk semmi kétkedés, vagy kételkedés annak az igazságában, vagy a helyességében. És itt merülhet föl bennem a kérdés, hogy amikor nem teszek bizonyságot, vajon nincs-e köze ahhoz, hogy nem vagyok bizonyos teljesen az én hitemben, vagy abban, amit én most szeretnék elmondani. És a mai világban én azt gondolom, hogy benne van az a veszély, amit itt a levelező listából is kiderül, hogy sok ember sokféleképpen gondolkodik, és vélekedik a világról, és most itt a hitetlenekről beszélek, és úgy néha úgy szeretnénk nekik úgy fehéren-feketén bebizonyítani, mint ahogy Pál is tette a zsinagógába, de én úgy vettem észre, hogy ezt mindenütt csinálta Pál, de hát az nem volt olyan nagyon hatásos, és ez nem az ő hibája, csak az eredményt úgy szeretném összevetni azzal, amikor úgy nagyon megmagyarázzák, nagyon bizonyítják, annak úgy tűnik, hogy nincs annyi ereje, mint amikor szívtől szívig eljut egy isteni üzenet egy emberi szívhez. Vagy azt is mondhatnánk, hogy a nemzetbeliek fogolykonyabbak voltak, mint a zsidó nép, akik egyfajta hitben, vallásban éltek, és nekik talán emberileg nehezebb volt ezt a dolgot feldolgozni, megérteni, mint egy nemzetbelinek, de én nem tudom. Én úgy gondolom, mindenkinek a maga életében, vonatkozásában elgondolkozhat azon, hogy mi az, ami döntött a szívemben arról, hogy én hiszek az Úr Jézus Krisztusnak. A következő pedig az ötödik, az életpélda. Én úgy láttam, hogy itt a Montinak a konkordátját néztem, a KIA konkordanciát, vagy a Biblia ismerete című kis könyvet erről. Ugye három szombatról beszél, ugye a Lukács, hogy beszélt a zsinagógába, de nagy valószínűséggel hosszabb időt voltak ott, tehát ő nem csak hirdette az evangéliumot fönn a szószéken, hogy így mondjam, hanem valahol együtt is tartózkodtak, látták az ő életének a mindennapjait, a kis munkacsoportnak is, és ő erre hivatkozott is, hogy láttátok, hogy a ti érdeketekben én mit tettem meg. Nem tudjuk, hogy ez mit jelentett, hogy segítette őket anyagilag, vagy bármi más vonatkozásban ott volt közöttük, de nem csak az igét szólta, hanem ők egy igazi Úr Jézus Krisztus, tehát mester és tanítvány kapcsolatban volt a hallgatósággal. Én azt a kérdést tenném föl magunknak, hogy amikor mi bizonyságot teszünk, akkor vajon mi milyen példák vagyunk azok előtt, akiknek hirdetjük az igét. Mert most lehet, hogy aki ide ma eljön és életében először van itt, aznak ezt mi nem tudjuk bemutatni. De azért a munkatársaink, a családtagjaink, mindig a legközelebb lévők, akiket nem tudunk, hogy így mondjam, könnyen megnyerni, azok látják az életünket. Drága nagynéném, édesanyámnak a nővére, az a legjobb tudásom szerint nem tért meg. Édesanyám egy kicsit ilyen, hogy mondjam, túl sokat mondta neki talán az én véleményem szerint, és akkor mondta neki mindig, hogy hát nem kéne neki ezt mondani annyiszor, de aztán egyszer ezt mondta. Én ezt nem nagyon akarom elfogadni, amit ti mondtok, de azt látom, hogy ti, mint hívők, nagyon szeretitek egymást. És nekem ez is egy jó példa volt, hogy azért valami csak átment, csak fontos, nem, amit mi szerettünk volna. Ugye, hogy most ő fogadja el, és ki tudja, hogy a halálos ágyán hogyan gondolkodott, mert tudta, hogy mi az evangélium. De úgy gondolom, talán mi lebecsüljük az életpéldának a fontosságát, vagy legalábbis az ige nem beszél róla, hogy ez milyen helyet foglal el, de a tapasztalatom szerint és a saját életemet is végignézve, hogy milyen tanárokra, és most nem csak hívőkről beszélek, emberekre néztem föl, akik fogalmuk se volt, hogy én tisztelem őket, mert az életük olyan volt. Volt olyan szigorú tanár, akit nem lehetett hiányozni. Volt egy gyerek, aki mindenhonnan hiányzott, mert annyira beteg volt, de azt mondta neki a tanár úr, ha még egyszer hiányzol, nem vizsgálsz a CV-gén. Az fél voltan is bejött. De ez az ember a legenyhébb volt minden vizsgán. De évközben, mint a kő, olyan kemény volt. Ha volt egy diák, akinek az édesapja is ott tanult, akkor azt mondta neki, módos fiam, neked sokkal jobban kell tanulnod, mert apád is itt tanul. Na hát azt mondja, azt hittem, hogy valami előny származik belőle, de nem, annak még jobban kellett tanulni. És ez az ember tekintély lett. És én úgy gondolom, hogy az életpélda, az a jellem, amit egy hívő ember Istenben elnyer, és a megszentelődés útján reményeink szerint elér, az is egyfajta evangélium továbbadása. És én azt hiszem, ezzel szabad, hogy mondjam, élni, vagy reménykedni, hogy ez is hozzátartozik az evangélizációhoz. És akkor jön az, hogy mik a következmények. Ez a Tesszalonika levélnek a 6. és a 8. versét elolvasom hozzá. Ti pedig, mondja Pál apostol a tesszalonikai hívőknek, a mi követőinké lettetek, és az úréi. Amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok az igét, példává is lettetek minden hívő számára, Macedóniában és Achaiában. Mert tőletek terjed tovább az Úr beszéde, de nem csak Macedóniában és Achaiában, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe vetetek, hitetek, híre. Tehát az Isten igéjének ugye olyan következménye lett, hogy azt mondja Pál apostol, hogy a mi követőinké lettetek, ugyanúgy, mint Krisztusé. Ugye Pál apostol az, aki idézőjelben kimerte jelenteni, hogy legyetek az én követőim, mint ahogy én is, a Jézus Krisztusé. Tehát igazából nem magára mutatott, de ő olyan életet élt, és olyan bizonysága volt az ő élete mások irányába, hogy ezt megtehette. A másik gondolat az, hogy azok a hívők, akik ott megtértek abban a nagyon-nagyon zaklatott körülmények között, mert ugye azt írja itt a levél is, hogy sok zaklatás ellenére fogadták be az igét, ezek a testvérek, ezek az emberek példával lettek a többieknek. Kis túlzással visszamenve egy kicsit a 25 évvel ezelőtti időszakra, amikor egy kicsit ugye nem volt sik hívőnek lenni, szinte, mintha azt tanítaná a történelem, mintha a hívők sokkal jobban összetartanának, sokkal jobban kiállnának a hitük mellett, amikor zaklatás, nehézség van. Néró nem gondolta, hogy ennél hatásosabb evangélium továbbadás nincs, mint hogy embereket az állatok elé dobva azt látni, hogy nem félnek. Ez nem menti fel Nérót. De futótűzként terjedt az a hit. Ha ott mindenkit kényszerítettek volna, hogy térjenek meg, akkor hamarabb oda került volna a világ, ahol most van. Nem mintha ezt kívánnánk, de azért azt látjuk, hogy a nehézség, a zaklatás, a külső vagy másmilyen nehézség Isten országában hitelessé teszi a mi életünket. Van egy német író, az evangélikus lelkész, aki a Luther pontjaira nézve az új pontokat leírta, és nekem az nagyon-nagyon tetszett, amikor azt a gondolatot írta, nekünk olyan hitre van szükség, ami nehézségben is kitart. Olyan hitre van szükségünk, hogy amikor minden reménységünk elfogy, akkor is Istenbe bízunk. És nem az Istenbe vetett hitben hiszünk. Mások ezt mondták, másokra fölnéztünk, és azt mondtuk, hogy igen, ez a mi hitünk is. Hanem Istennel olyan kapcsolatban vagyunk, hogy a legnagyobb nehézségekben is mankó a mi számunkra. Hát Pál apostolnak, illetve ezeknek a testvéreknek az volt. És utána megdöbbentő, én nem emlékszem az apostolok cselekedetében, hogy kiadta volna az ukázt Pál apostol nekik, hogy emberek megtértetek, na most irány jobbra-balra, előre-hátra továbbadni az evangéliumot. De ezt olvassuk, hogy rajtatok keresztül tovább terjedt az evangélium. És olyan szégyenkezve gondolok arra, hogy vajon, és inkább negatív eredményt hoz ez a kérdés számomra, hogy akik megtértünk, akkor én megtértem. Mennyire volt szívügyem, és mennyire szívügyem azóta is, hogy ez nem azért van, ahogy Albrecht Győző bácsi mondta, hogy megtérünk, és utána elücsörgünk az üdvösség hadszivacsán, hanem megyünk, és továbbadjuk. Valaki egyszer azt mondta, még a régi időben, a kiszes időben, megkérdezte egy hiszes ember, hogy egy hív embert, hogy te hiszel-e a pokolban. Azt mondja, igen, azt mondja, nem látszik rajtad. Ha te tényleg komolyan gondolod, hogy mi a halálba megyünk, akkor ez nem látszik rajtad, hogy te ezzel ki akarnál menekíteni bennünket. Döbbenetes volt ez a kérdés. Lehet, hogy ezt az embert már megérintette valami. Én azt gondolom, hogy ez a következmény is nagyon jó, amit az Isten gyermekei életében bekövetkezik, amikor átadták az Úr Jézusnak az életüket. Aztán itt a befejezésül pedig azt szeretném mondani, hogy megnyugodhatunk, hogy az 1 Korintus 3.6 alapján azt mondja Pál apostol, én ültettem, Apollós öntözött, de a növekedést Isten adta. És úgy gondolom, hogy ezt is nagyon, hogy mondjam, komolyan kell vennünk, hogy megvan Istennek a része, amit ő csinál, és megvan, amit mi csinálunk. És a kettőt nem lehet összekeverni. Én sajnos sokszor összekeverem, de ebből sok jó nem sül ki. Tehát azt mondja, hogy valakinek vetni kell, hirdetni kell az evangéliumot, aki megtért, és egy gyülekezetben van. A testvéreknek azt táplálni kell, öntözni kell, mert elhervad, mint a virág, amit nem öntöznek, és ez az embernek, a testvéreknek a felelőssége. A növekedésért nem vagyunk felelősek. És úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, mert ugye éppen múltkor hallottunk erről, éppen egy csoportórán, vagy imaórán egy példát, hogy volt egy ember Ausztráliában, aki egy életen át, vagy amióta megtért, osztotta a traktátusokat, és úgy látta, hogy abból semmi eredmény nem lett. És a halálos ágyán tudta meg, hogy, vagy nem tudom pontosan a történetet, hogy volt, aki megtért az ő traktátusain keresztül, hát nem ő rajta keresztül, hanem az ő közreműködésével. Az Isten igéje, a bizonyságtétel elérte egy embernek a szívét. És úgy gondolom, hogy ezt is jól tudnunk, hogy az eredményért nem mi vagyunk a felelősök. De ez nem közömbösséggel tölt el bennünket, hogy mindegy, hogy mi történik az evangélium továbbadása után, csak a felelősséget veszi le ez az ige a mi válunkról. A másik gondolat pedig az, amit már említettem, ez a mi evangéliumunk, hogy mindenkire szeretnék bátorítani minden testvért, hogy vegyünk részt az evangélium továbbadásában, az imádságban, a hívogatásban, a beszélgetésben, és ki tudja még minek a szolgálatában, az énekben, én nem tudom még mit lehet még felsorolni, és úgy gondolom, hogy legyünk jó kertészei Istennek, hogy akik ültetünk és vetünk, és akik öntözünk és táplálunk, hogy tudjunk hálát adni azért a munkáért, amit Isten végez itt közöttünk, és ezen a délutánon is ma, de minden alkalommal csak Istentől várjuk azt az eredményt, amit az ő igéjéhez, mint áldást adott Isten. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyi édesatyánk, hogy te elküldted a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, hogy megváltsa a mi életünket a bűntől, hogy újra helyreállítsa azt a kapcsolatot közöttünk és közted, Urunk, legyen ezért áldott a te neved. Köszönjük, hogy ezt nagyon sokan ebben a teremben is átértük, felismertük, és igent mondtunk az Úr Jézus Krisztusnak és neked. És köszönjük, hogy a hit által a te gyermekeiddé lettünk. És most újra és újra arra buzdítasz bennünket, hogy adjuk tovább a te evangéliumodat valamilyen módon. Kérünk te, nehezítsd a mi szívünkre, hogy mi a mi feladatunk ebben. Te készíts föl erre, te áldjál meg. És így hadd kérjünk a ma délutánért is, hogy te áld meg Márknak a szolgálatát és a gyülekezetnek a szolgálatát. Hadd körjünk azokért, akik ide jönnek, akár hívők, akár hitetlenek, hogy a te ígéd eléri azt a célját, amiért te küldted. Köszönjük, édesatyánk, hogy te adtad a gyülekezetet, te adtad a hitet, a reménységet és az örök életet. Legyen ezért áldottabb te neved, és a te fiadé az Úr Jézus Krisztusé. Amen.